Szép napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Szombati Trendetlenség húsvéti különkiadása, és itt ülünk a stúdióban mellettem Gyéresi Júliával, sokak Julikája, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa, beszédtechnika tanár és előadó, bár gondolom, hogy azért nem kell bemutatni már sokak számára.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Én köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást is, nagyon hálás vagyok. A mi ismerettségünk az jó régre nyúlik vissza. Egyszer még megszámoltuk, hogy talán...
Hát osztálytársa voltál a lányomnak. Hát akkor az nagyon rég volt már. Hát több mint két évtizede ismerjük szerintem egymást. Valami olyasmi, igen.
Hát, 5 éves korom óta...
Akkor jaj, te 5 éves voltál akkor?
Igen.
Akkor mondjuk 15 év, na, így körülbelül.
Jó, rendben, legyen 15. Te vagy az az ember, aki annak idején úgy képzeletben is, de én mindig úgy emlékszem vissza rád, hogy fogtad azért a kezem, amikor elkezdtem kacsingatni a színészi pálya felé. Úgyhogy most nekem külön öröm, hogy azóta úgymond munkatársak is lettünk, és itt ülünk a stúdióban. Csapjunk is bele a Proust kérdőívbe, hogyan érzed magad, ez a sablonos kérdés, mindig felszoktam tenni, hogy milyen gondolatokkal vágsz neki a mai interjúnak.
Kíváncsisággal, én általában úgy élem az életemet, hogy kíváncsi vagyok. Szeretem magam meglepni, ezért szeretem az ízeket, szeretem az új ruhákat, cipőket, könyveket, minden, hogy lepjen meg magam, mert a lelkesedés az az agy tápoldata, és aki nem lelkes, az be se vonódik a saját életébe, az csak él, mint egy citrom. Most pillanatnyilag nem vagyok éppen a legjobb egészségi állapotban, nem tudok kijönni ebből a hörkurutból, amit még a tavaly szedtem össze, de nem hagyom, hogy ez látszódjon a hangulatomon és a hangomon. Én mindent megteszek, végzem a gyakorlatokat, zöngésítek, emelem a rezgés szintemet, fülgyertyázok, tornászok, ismersz engem, hogy nem hagyom magam, úgyhogy remélem, hogy nem sokára megszabadulok ettől a dünnyögő állapottól, ami egy kicsit lever a lábamról.
Én is nagyon remélem, hogy jobban leszel nem sokára is, hogy visszakapunk a régi formádban, amilyennek te szeretnéd látni magad. Akkor csapjunk is bele az első kérdéssel. Mi jelenti számodra a tökéletes boldogságot húsvétkor?
Az, hogy végre nem kell mennem sehová, most komolyan most ez jelenti, hogy csendben ülök. Nagyon jó lenne, hogyha megállna már ez a havazás is, mert gyönyörűen virágba borult a kert. És én úgy gondoltam, hogy süt a nap húsvétkor, és kint ülök, mindenkinek szóltam, hogy ne akarjon senki meglocsolni, mert én most eltűnök. De remélem, hogy jobbra fordul az idő, és van egy rakás könyv, amit megvásároltam, de még nem olvastam el, és arra szerettem volna időt szánni, meg szakdolgozatjavításra, meg ilyen intellektuális, ugyanakkor lazító tevékenységre. Anyukámnak mondtam, hogy én nem fogok tojást festeni, ő, ha fest, egy párat adjon nekem, csak úgy, hogy ránézek, beleteszem majd egy kicsi kosárba, piros tojás alá zöld füvet teszek, csak úgy legyen meg ez a...
Fénykép elkészül.
Nem fogok. Nem. Leszoktam már erről. Régebb akármit készítettem, lefotóztam, hogy mindenki irigykedjön, milyen finomakat készítek. Nem. Most már megeszem szép nyugodtan, igen.
Mi a leginkább rád jellemző? Említettél már egy párat, de biztos, hogy van még legjellegzetesebb tulajdonságod.
Szerintem a játékosság. Szegény lányom, amikor éjszaka hallottam, hogy kimerészkedett a fürdőszobába, rögtön mentem utána. Mondom, látom, ébren vagy, játszunk valamit? Mondta, jaj, Júli.
Hadd nyissam ki a szemem előtt.
De mindig játszottam. Mindig. Anyukám mesélte, hogy szerettek volna megbüntetni úgy, hogy elkülönítenek, hogy üljek ott a szobában egyedül. És jött, hallgatózott, hogy sírok, vagy mi van, és azt hallotta, hogy beszélgettek több hangon. Egyik kezem volt ágyú, másik volt Mariska, egy fiú, egy lány, és báboztam a két kezemmel, és kacagtam nagyokat, és minden körülmények között Én megtanultam önmagamat elszórakoztatni, mert 5 éves koromig egyedül voltam az udvaron, és olyan jó érzés volt, hogy önmagamnak mesét mondtam. Ezt el szoktam mondani, nem tudtam akkor, hogy terápiás célzattal ez gyógyítja a lelket, de mindig történeteket találtam ki, a főszereplőjük én voltam a történeteknek, rengeteg megpróbáltatáson kellett keresztül mennem, mindenféle élőlénnyel találkoztam, harcoltam, vándoroltam, és mindig én győztem a végére, fáradtam, boldogan aludtam el. És ezt minden este ezt megcsináltam. És úgy kialakult bennem az az érzet, hogy bármi jön az életben, én úgy is legyőzöm a rossz démonokat.
Erről beszél Joseph Campbell is, nem? A Hűs útjában.
Azt nem
amikor
olvastam.
Ez a Hero's Journey.
Nem olvastam. Nem. Ott is történeteket mesélnek önmaguknak?
Nem pontosan erről szól, csak ez jutott eszembe, amíg beszéltél. Én sem olvastam magát a könyvet, viszont róla sokat hallottam, és az a lényege, hogy ilyen egy történetbe sűríti össze, úgymond az összes ilyen nagyon szimbolikus történetet, amiben a hős útra kerekedik, bizonyos akadályokkal találkozik, legyőzi az akadályokat, közben személyes transformáción is átesik, tehát megvan az alkímia, és akkor a végén visszatér a szülőfalujába.
Én visszatértem abba a házba, ahol gyerekeskedtem, ott lakom. Sárga ház, piros kapu. Jó zöld a kert, tele virágokkal. Tehát ez nekem annyira nagyon jó érzés. És nem tudom, emlékszel-e annak idején, amikor diákszínjátszó körbe jártál, és megkérdeztem mindenkitől azt, hogy mi a kedvenc meséje. Emlékszel erre? Uh-huh. És mindenki elmondta, hogy mi a kedvenc meséje.
És ezek annyira fontosak egyébként.
De hófehérkét mondtad.
Igen, pontosan.
Én a 3 citromot, és annyira jellemző rám, amint az előbb is elmondtam, hogyha egyik nem jön össze, akkor a második sem, akkor a harmadik biztosan. Hogy felbontogatja a királyfi a citromokat. Úgyhogy a mesék tényleg megküzdési stratégiákat kínálnak a gyerekeknek, és képzeld el, egy friss felmérés szerint azok a fiatal felnőttek tudnak a legjobban kiállni önmagukért, önmaguk érdekeit képviselni az életben kellő bátorsággal, tetrekészséggel, akiknek olvastak este elalvás előtt, és a másik fő jellemző, akiben bíztak már gyerekként, hogy fényes jövő áll előtte, és ügyes lesz. És
ez volt a párbeszédben, ne arra, úgyhogy a szabadban.
Igen.
Hallgatlak ám, úgyhogy.
Jaj, de jó.
Igen, és ez nagyon fontos egyébként tényleg a feltétlen bizalom, a feltétlen figyelem sokszor az, hogyha a gyerek vét, akkor is úgy nézzen rá az apa, vagy az anya, vagy bárki, hogy igen, ezek nagyon-nagyon segítik a fejlődését.
Szeretett képleteket kell elültetni a gyerekben. Nem azt mondom, mit képzelt, aztán te meg tudod ezt csinálni, ha mindenki kudarcot vallott generációk óta.
És éhen akkor a gyerek... fogsz halni, igen. Hasonló. Igen.
És akkor a gyerek azt hiszi, hogy nem képes rá.
És akkor mesék és megpróbáltatások. Mi a legnagyobb dolog, amit szerinted te elértél?
Megint 3 dolgot kell mondjak. A legbüszkébb arra vagyok, hogy ilyen csodálatos lányom van, aki egész egyszerűen útra kelt, egymaga elindult, Írországig meg sem állt, egzisztenciát teremtett magának, nagyon boldog, kiegyensúlyozott, önmaga, annyit kacagunk, írja minden nap a vicces üzeneteket, annyira boldog vagyok.
Ezt nagyon jó hallani.
Egyenértékű ezzel az is, hogy megtaláltam életem párját, aki visszatükröz engem, én meg őt, tehát kitaláljuk egymás gondolatait, és annyit kacagunk. És mindig oda lyukadok ki, hogy a legjobb dolog az életben a nevetés, jaj, annyira fontos. És a 3. dolog, amire büszke vagyok, az, hogy sikerült kialakítanom azt az elfoglaltságot minden téren, az élet abszolút minden területén, ami boldoggá tesz. És már Lao Tse is azt mondta időszámításunk előtt a 6. században, hogy aki a hobbiát végzi, az nem dolgozik egy pillanatig sem. Tehát én is így érzem, és akkor bónuszként még hozzátenném azt, hogy a szüleimnek is rengeteget köszönhetek, mert szerettek, bíztak bennem, és hogy egy hatalmas könyvtárban szocializálódhattam, ami megfizethetetlen, hogy végigolvastam. Vettem sorra a regényeket, novellákat. Az a legeslegfontosabb. Nem véletlenül mondja azt Popper Péter, hogy az emberi pszichéről sokkal többet megtudtam regények révén, mint szakkönyvekből. Akkor érted meg a pszichét. Nem, hogy nézed a TikTokkal. Megpróbálkoztam a TikTokkal, nézzem egy kicsit.
Nem azt egy
pár perc múlva
téle.
Tömeges öngyilkosságot követtek el az agysejtjeim. Igen.
Igen, igen, folyamatos görgetés és a rengeteg, igen. Mi most már azon röhögünk a barátnőimmel, és van is ilyen videó, hogy amilyen anyáinknak, meg nagyanyáinknak a horoszkóp, mi sokszor úgy nézzük az különböző személyiségfejlesztő, mit tudom én, izéket, tudod, hogy már itt készen igen, kapod, és igen. Kegyetlen világ. De azt hiszem, hogy le is akarják zárni talán, vagy valami is.
Nagyon romboló. Nagyon. Az történik, ami a 7 év alattiak agyával történik, hogyha számítógépeznek. Ugyanaz, mert úgy fölpörgetett cselekménysorok vannak, majdnem értelmetlenek, és fogyasztod, és a végén nem maradsz semmivel, és az a legveszélyesebb, tehát 7 éves korig, hogyha a gyerek számítógépezik, az agya transzba kerül, mint hogyha drogot fogyasztott volna, és később bizony döntésképtelenné válik, figyelemzavarossá, nem fog tudni összpontosítani, és indulatkezelési problémái lesznek. Tehát ezért az ember menjen ki a természetbe.
Szívjon egy kis friss levegőt.
Igen, hallgassa a madarakat, kommunikáljon a madarakkal.
Igen, ez valóban nagyon szép hallgatni őket, és vissza csicseregni alkalomattán. Készültem egy olyan kérdéssel, bár ez most már egy picit érvényét veszíti, hogy mi a legnagyobb dolog, ami húsvétkor nálad az asztalra kerül. De akkor most variáljuk meg ezt a kérdést úgy, hogy mi az, ami változott nálad. Én most a személyiségednek egy új szegletével találkoztam, már csak azáltal is, hogy elmesélted, hogy idén nem lesz. Megszoktam mindig, tudod, azt a Julikát, aki asztal kipakolva, és ezer egy vendég, és mindenki jöjjön.
Ennek van egy nagyon prózai oka. Semmilyen szagot is ízt nem érzek. Ez az oka. Hogy akkor nincs kedvem. Épp készítettem ma is magamnak egy kis zöldséglevest, olyan levesbetétekkel, akkor friss csírával, de semmit nem éreztem. Ettem, de... Na ezért. Pedig tele van a hűtőszekrényem. Tehát van sonka, kemény, minden van, nézem, örülök neki, de miért egyek? Holnap úgyis jön vendégem, tehát lesz, aki majd megegye, de én megmaradok. A kicsi leveskéknél legalább lefogyok egy kicsit.
Hát meg látod, mennyire jó, hogy ezt felvállalod, mert biztos vagyok benne, hogy egyrészt vannak olyan hallgatóink, akiknek lehet, hogy nincs kedve ehhez a nagy felhajtásokhoz, a nagy mutatványokhoz, a külső csínekhez, amik így nem tud, sokszor be tudják árnyékolni az ilyen ünnepeket, és hogy annak is megvan a szépsége, hogy én ezt most így ennyit tudok, vagy hogy most ez fér bele, és nagy bátorság kell ahhoz, hogy az ember ezt így felvállalja. Mi a legnagyobb félelmed?
Olyan érdekes, mert régebb a sötétségtől féltem rettenetesen, mert 11 éves koromban ért egy borzalmas trauma. És ezelőtt 3 évvel győztem csak le. Tehát, hogyha egyedül voltam valahol, nem tudtam elaludni, csak ha feljött már a nap, annyira féltem. Tehát el tudod képzelni, milyen volt az a trauma, még novellát is írtam róla, az a cím, hogy Törött üveg.
Ez nem az, amikor egy...
De egy őrült járta a tábort, és piros kesztyűt húzott a kezére, és akkor a gyerekek ablakán dörömbölt éjszaka a piros kesztyűs kéz.
Úristen,
és nagyon megbetegedtem, és elvittek a tábortól majdnem 1 kilométernyire egy kis házacskába, az volt az egészségügyi házacska, a rendelőcske, és ott hagytak teljesen egyedül, hatalmas lázzal, alig álltam a lábamon, ránéztem az ablakra, az ablak be volt törve, és függöny sem volt rajta. Úgyhogy én így, konkrétan így ültem, tágra meresztett szemmel, amíg fel nem jött a nap. Tehát, hogy ez bennem...
Hány éves is voltál?
11. Tehát ez bennem olyan mély nyomot hagyott, hogy... És örülök, hogy legyőztem most már. Szörnyű volt. Tehát ettől féltem nagyon, a földrengéstől féltem még gyerekkoromban, mert amikor az 1977-es földrengés volt, nem éreztünk ugyan semmit, mert képzeld el, hogy épp fürödtünk. A húgommal a fürdőkádba játszottunk, nyomtuk a gumikacsát, tehát akkora zajt csaptunk, hogy azt se hallottuk, hogy a szomszéd csenget, hogy mondja azt, hogy földrengés van, és ki kellene menni, mert mozog minden, de mi azt hittük, hogy a víz magától, mi csapkodjuk. Úgyhogy utána, amikor megláttam a rettenetes pusztítást, amit véghez vitt főleg ugye Bukarestben, akkor kezdtem el félni a földrengéstől. A másik dolog, amitől nagyon irtózom, az a mocsár, illetve az a homokos rész, amikor nem tudod, hogy mibe lépsz bele.
Mm.
Pedig annyira szeretek úszni, mindig úgy félek letenni a lábamat. Na, ezek a, ez a három dolog.
Abszolút ez a mocsár. Igen, és kígyó, vagy valami, ez igen, borzalmas. Ötödik kérdés. Melyik történelmi személlyel azonosulsz a legszívesebben?
Jézussal. Igen. Több okból kifolyólag is. Ő meg tudta teremteni a szív és az agy koherenciáját. Tehát amiként érzett, akként cselekedett, nem bírta a képmutatást, kiállt az igazáért, segített az elesetteken, a bajba jutottakon. Valamiképpen modern kori női változata lenne Amma, a kis indiai nő, aki már több mint 33 millió embert megölelt.
Komolyan, erről mesélnél egy picit?
De meséltem már annak idején. Tehát Amma almácskát jelent, olyan 1,50-55 max centi magas, tehát egy kicsi gömbölyű, csupa mosolynő. Minden nyelven megtanulta azt, hogy édesfiam, édeslányom, az asszisztensei szólnak neki, hogy a soron következő milyen nemzetiségű. Egyből mondja, hogy édesfiam, édeslányom, és akkor öleli meg őket. És az az érdekessége, Jézusról is úgy tartja a legendárium, hogy olyan erős volt a szívterének az energiája, hogy lehetett érezni, hogy merre jár 40 kilométeres körzetben. Lehet érezni az olyan emberekkel, akiknek jó az energiájuk, hogy betöltik a jelenlétükkel a teret. És azt mondják, hogy Ammának is az ölelése olyan, tehát a bizalom megalapozásához minimum 20 másodpercre van szükség, mert ugyanabból a csíra lemezből fejlődött ki a bőr és az idegrendszer. És amikor Amma megöleli az embereket, és minimum 20 másodpercig tart egy ölelés, akkor következik be az az érzet, hogy elönti a testünket a boldogsághormon, uh-huh. ahogy összekapcsolódik.
Jaj,
az
de jó.
Érintés és az idegrendszer, és akkor felszabadul oxitocin, szerotonin, dopamin,
uh-huh.
és hogy nagyon sokan sírva fakadnak. Tehát azt lehet érezni a tiszta lelkű embereken, akik önmaguk, akik nem hazudnak, hogy egyhogy az ember elérzékenyül a társaságukban, mert érzik, hogy annyira nyitottak, és hogy semmit nem rejtegetnek.
Uh-huh.
És én úgy hívom ezt mindig, és erre törekszem valamiképpen én is, hogy aha gombokat nyomogassak be embereken. Hogy érezd meg azt, hogy lehet így is.
Uh-huh.
És nem kell megjázd magad. Uh-huh. Nem kell mást mutass, mint ahogyan érzed magad, vagy amilyen vagy. És hogy nagyon sokakban változás áll be, éppen emiatt. Van, akit voltak olyan mesélt, hogy megajándékozta őt Amma egy láncocskával, és annak hogy örült. Nekem is volt hasonló élményem egyszer egy fiúval, ott volt az egyik előadásomon, és láttam, az ember érzi azt, mikor valaki magasabb tudatszinten van, ahogyan odajött, ahogyan kommunikált. Azt mondta nekem teljesen váratlanul, nem először mondja nekem, fiatal, aki rendelkezik egy kicsikét másmilyen képességekkel, mint a hétköznapi ember, hogy Juli, téged annyit bántottak, mégis milyen jó tudtál maradni. És még volt olyan, aki ezt nekem mondta, és megölelt ez a fiú. És azt éreztem konkrétan, hogy forró, kiforrósodott a mellkasom neki is, és elkezdett a fiú zokogni. Aztán én is elkezdtem sírni. Olyan pillanat volt, És utána találkoztam még egyszer vele, az is hihetetlen volt, észrevettem már messziről, épp egy koncertre mentem ki, és még nem volt olyan jó a hangulat. És ez a fiú közvetlenül a színpad közelében énekelt, ugrált, intett a többieknek, és így néztem távolról, észrevett, oda jó hozzá, hogy tudta, hogy én mire gondolok, azt mondja, ó, Julika, na csinálom egy kicsit a hangulatot, mondom, látom. Tehát, hogy úgy szeretem az ilyen embereket, hogy bevonódsz valamibe, és aztán kiveszed magad. Olyan vagy, mint a katalizátor. Hogy nem veszel részt a folyamatban, csak felgyorsítod a történéseket.
Generátor. Igen. Van valami ilyen új hullámos spirituális dolog, amiben vannak ilyen manifestálók, generátorok, nem tudom mik, és akkor a generátor az azt hiszem, hogy pont az, aki így lelkesíti az Igen. embereket. Melyik élő személyt tiszteled a leginkább? Kire nézel fel igazán?
Hát anyukámat nagyon tisztelem, mert mindig arra törekedett, hogy másoknak jó legyen. Amiért távol áll tőlem az ilyen típus, mert hogy nem engedi meg sokszor magának, hogy boldog legyen, de minden esetre tiszteletre méltó az, ahogy a mindenkit, ismétlen mindenkit segít mindig.
És önzetlenül.
Önzetlenül, és hogy 79 éves korában ment nyugdíjba. És addig végig dolgozta az egész életét. És tudja, hogy kinek mire van szüksége, ki mit szeret, mindenkinek azt főz, mindenkiért drukkol, aggódik. Igen, úgyhogy, habár temperamentálisan nem hasonlítunk egymásra, viszont ezt megtanultam tőle, ezt, hogy odafigyelni, hogy ki mit szeret, és akkor örömöt szerezni. És azt mondta anyukám egyszer, hogy Júli, hogyha rossz kedvem van, akkor veszek neked valamit, és leviszem hozzád. Mert te úgy tudsz örülni, attól nekem is jó kedvem lesz.
Milyen embert vetsz meg a leginkább?
Nem, hogy megvetem, hanem nem értem, amikor valakit piedesztára emelnek úgy, hogy nincs valós teljesítmény mögötte. És akkor beszélhetnénk.
Ezért ilyen ember elég sok van.
Rengeteg. A celebektől elkezdve. Tehát nincs valós teljesítmény, hirdet valami olyan üres, tartalmatlan életfilozófiát, életvezetést, ami nagyon sok fiatalt sajnos tévútra terel, és nem érzik, hogy igazán mi a fontos az életben. De az iskola is nagyot vét. Tehát igazán meg kellene tanítani már a kamaszoknak, nem szégyenérzetet kell bennük kelteni, amikor elkezdenek érdeklődni a szexualitás iránt, hanem egyenrangú félként kezelni már egy 13-14 éves fiatalt, mert már az értékítélete kialakult, nem fentről lefelé kommunikálni velük, és megtanítani olyan dolgokat számukra, amelyek fontosak ahhoz, hogy minőségi életet éljenek. Kezdve a szexualitástól, az önbecsülésig, hogy húzd meg a határaidat, hogyan szocializálódj, kit engedj be az életedbe, mennyire engedd magad kizsákmányolni,
hogyan mennyire táplálkozz.
Minden, abszolút minden. Nézd meg, hogy azért tart itt, ahol tart a társadalmunk, mert éretlen szülők neveltek gyerekeket. Éretlen. Tehát az a felnőtt, aki állandóan duzzog, megsértődik, kételkedik, másokat gyanúsít, leszól, pletykálkodik, az éretlen. Éretlen. És akkor a gyerek ilyen környezetben szocializálódik, ugyanezeket a viselkedés mintákat kezdi működtetni, és csodálkozik, hogy nem sikerül, amit eltervezett, mert ezek a tevékenységek
foglalják le a...
Igen, mert nem teljesítmények, hanem tevékenységek viszik egyre távolabb őt a valós teljesítménytől. Mindenki zseniálisnak születik. Majdnem mindenki.
Valamiben. Biztos,
valamiben. Igen. Kiemelkedő. És mindig tátott szájjal nézem meg újra és újra azt a dokumentumfilmet, amikor Rudolf Steiner összegyűjtötte a társadalom perifériájára szorult embereket, fogyatékkal élőket, mindenféle probléma volt ott, sánta volt, fogyatékos volt, és egy kis közösséget hozott létre, és ki mihez értett, azt a tevékenységet végezte. Volt, akinek az volt a feladata, hogy kiszedi a kemencéből a kenyeret, csak ahhoz értett. Volt, aki a libákra vigyázott, volt, aki gyomlálni tudott csak.
Csak hogy érezzék, hogy egy közösségbe tartoznak, igen, és van egy tevékenység, igen, ami összefogja őket.
És hogy azt, igen, vegyük észre, hogy egy nagy entitás vagyunk. Annak vagyunk a kicsi-kicsi darabjai, és na, amit nem szeretek, amikor valaki annyira fölértékeli magát, hogy azt a én. És közben nagyon-nagyon-nagyon egyformák vagyunk.
Igen. Egyszerre egyformák is különbözőek, de pont ezt kéne észrevenni, hogy össze vagyunk kapcsolva.
És legyen bennünk felelősség a másik iránt is, legyen bennünk empátia is. Nézd meg, miért nem empatikusak az emberek? Mert nem nézik már egymást. Nem tudják egymás testi jeleit leolvasni. Uh-huh. Nem nézel a másik szemedbe, nem aktiválódnak a tükörneuronok a homloklebenyedben. Nem reagálsz, érzéketlenné válsz. És nemrég tartottam egy előadást fiataloknak, és az egyik fiú, amikor a tanult érzéketlenségről beszéltem, akkor hát bólintott, hogy azt hittem, leszakad a feje. Mert rájött arra, hogy tanult érzéketlen. Ez, hogy mindenre azt mondja, nem érdekel, mi ez, mi is, mit kell ekkora dolgot. Hogy, hogy a családban nem beszéltek az érzelmekről egyáltalán. És ez nagy probléma.
Hát a... Én csak történeteket hallok, most, hogyha a nőket veszem, hogy elmennek pszichológushoz, és gyakorta azzal szembesülnek legelőször, hogy amikor megkérdezik tőlük a terapeuta, csak ennyit, hogy hogy vannak. Tehát nem tudnak erre komplex választ adni. És már csak az, hogy egyáltalán rájöjjek, hogy mit érzek, vagy van egy alapérzelem, mondjuk a düh, vagy a szomorúság, levertség, letargia, nem tudom, és akkor azon túl az ember így ennyi. Tehát annyira nehéz, mikor elkezdeni beszélni, tudod, az érzéseinkről, olyan is lehet, mint egy idegen nyelv az elején.
És gyerekkorban tudod, hol látszik, hogy elindult már ez a folyamat? Amikor egy gyerek, amikor tőle kérdezel valamit, azt mondja, hogy nem tudom, nekem mindegy, csináljátok, ahogy nektek jó. Nem képesek elmondani, hogy mit szeretnének nekik, mi a jó, nem tudják artikulálni a saját érzéseiket. És az érzelmileg magas szinten lévő szülő, aki magas érzelmi intelligenciával rendelkezik, mint egy idegenvezető, úgy vezeti végig a gyereket az érzelmek birodalmában. Hogy tud megfogalmazni, hogy most egy kicsit vagyok szomorú, most nagyon szomorú, most dühös vagyok, most csak egy kicsit megsértődtem, hogy nevén tudja nevezni azt, amit érez, mert nem tudják. Ennyi, hogy nekem, nem tudom. És jaj, na. Szóval ezen kellene változtatni.
Igen, az biztos. Pont ma beszélgettem egy kedves kollégámmal. Erre reflektáltunk, hogy a régebbi generációkban azért nem nagyon volt még erre szótár. Tehát így a pszichológiával, a lélektannal kezdett ez kialakulni, hogy akkor érzésekről való kommunikáció, és hogy most már azért én elengedhetetlennek tartom, hogyha az ember egy integrált lényként akar létezni a társadalomban, akkor muszáj legalább alapszinten. Tehát közösségekben élünk, családban, tehát azt is, egy csomó olyan helyzet van, ami többé-kevésbé diszfunkcionális, de hogy meg kell tanulnunk legalább mi érett személyiségként létezni benne.
Csak ne felejtsük el, hogy a régi generációk játszottak a szabad levegőn, és az ókori filozófusok azt mondták, hogy egy órát játszol valakivel, sokkal többet megtudsz róla, mint ha egy éven keresztül mind beszélgetnétek. Tehát, hogy játszottak, manifesztálták az érzelmeiket, megküzdési stratégiákat dolgoztak ki. Hát lehet látni, hogyha leülnek játszani, hogy ki milyen személyiség, rögtön kijön mindenkiből az alaptemperamentális jellemzője. Uh-huh. Tehát ez volt a jó, hogy játszottunk. És azt mondja Wells, ugye, aki az Időgép című regényt írta, hogy aki játszani szeret, az szeretni is mélyebben tud. Mert ha játszol, akkor a telomerek végén lévő pocsonyanyálkák, ahogyan érintkeznek egymással, ahogy a DNS átadódik, mindig lemásolódik, azok állandóan ingerelve vannak. Azok nem stresszelnek. Ha játszol, figyelsz. Aki összpontosít, nincs ideje, hogy szorongjon, hogy stresszeljen. Hát azok stresszelnek, akik nem tudnak összpontosítani.
És ez ilyen egyszerű.
Tényleg.
Igen. Mi a legnagyobb különbséged, Julika?
Különbséged,
igen.
Hát szerintem az, hogy annyit beszélgettek magammal. És hangosan.
Hangosan is?
Igen, tükörben nézve, szerusz, Julis, hogy vagy? Igen. Igen.
Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Milyen jelenleg a lelkiállapotod?
Most jobb lett. Mert nem éreztem magam, mondom, olyan jól, de most így, hogy beszélgettünk, és akkor megint az történt, ugye, hogy a telomerek aktiválódtak, a telomeráz enzimek, mert az a lényeg, a neuroplaszticitás lényege is az, minél több új élmény ér, annál inkább azt érzed, hogy wow, lelkes vagy, a rezgés szinted megnő, mert minden csupa energia, hiába mondják olyan sokan, hogy mekkora hülyeség energia. Minden érzelemnek megvan a maga rezgés szintje, nem véletlenül mérték ezt ugye izomtesztel, aki nagyon rossz állapotban van, annak az izom összehúzódásai nem olyanok, mint annak, aki jól van. Hát nézd meg, akinek jó a bőrének a tónusa, jó, kemény, azon látszik, hogy szeret élni, hogy derűs. Hát mindig az embereknek a popsiját szoktam az úton nézni, már elárulja, hogy milyen az illető. Hogy jár? Azt figyelem, igen. És akkor azt szoktam csinálni, mellé érek, ráköszönök, hogy halljam a hangját, hogy olyan, amilyennek elképzeltem, a járása alapján, az izomtónusa alapján, igen.
És általában passzol a kép a hanggal?
Igen.
Ahogy, igen.
De már azt csinálom, hogy fotókat nézek csak. És már az arcberendezés alapján sokat segített az, hogy megtanultam Ohásinak a testről olvasását. Tehát nagyon sok mindent megtanultam. Tényleg, a másik érdekes dolog, amire ösztönösen ráéreztem, hogy én mindig készségeket gyűjtöttem. Uh-huh. Tehát, hogy nekem van ugye lakatos oklevelem is.
Komolyan?
Román gyors és gépíró, szakács, szabásvarrás, megtanultam horgolni, makramézni, azsúrozni.
De téged, hogyha kitesznek egy lakatlan szigetre, akkor...
Semmi baj. Uh-huh. És mindig feltalálom magam, igen, igen. Tehát nagyon fontos, hogy gyűjtsünk készségeket. Mert a finom mozgás, az szorosan összefügg a nyelvmozgásunk, a száj nyelvmozgás. Ezért egyre több a beszédhibás is, mert nem használják se a kezüket, nézd meg, lassacskán nem tudnak már írni az emberek. És az pontosan megmutatja, tehát mindig megmutatja az írásképed is a pillanatnyi pszichés állapotodat, meg hogy milyen a temperamentumod, a pillanatnyi pszichés állapotod. Mert most tanultam egy fantasztikus rajztesztet. Wow! 6 dolgot kell lerajzolni, 6-ot. És te döntöd, hogy hogy rajzolod le. És pontosan megmutatja, hogy milyen vagy, hol tartasz az életedben. Ház, kerítés, fa, nap, út, kígyó. Ezt a 6 dolgot.
Kérlek, majd mutasd meg nekem.
Jó.
Egyszer, nagyon kíváncsi vagyok. Kik a te hétköznapi hőseid?
Azok, akik empatikusak, akik nem gázolnak át másokon, akik figyelnek másokra, és nem mantrázzák azt, amit igaznak vélnek.
Hanem nyitottak a világra.
És a legnagyobb probléma, nézd meg napjainkban az, hogy azt hiszik, ha leülnek vitatkozni a felek, hogy valakinek győznie kell, és nem kell.
Hát megegyezni kell inkább, kibékülni.
És ahány ember annyi világnézet, mert mindenki más-más élményeken ment keresztül, más traumák érték. Tehát, hogy éppen, hogy fogadjuk el az egymás mellett lévő értékek sokszínűségét, mert annyira jó, hát ne fosszuk meg magunkat ettől, valami csak fehér vagy fekete. Az ideológiák mindig arra voltak jók, hogy szétválasszák az embereket, nem arra, hogy összehozzák. És aki bedől az ideológiáknak, főleg az ilyen dualista ideológiáknak, hogy van jobb és bal, micsoda badarság, azoknak egész egyszerűen sokkal korlátozottabb lesz a gondolkodásmódja.
Mi a legnagyobb extravagancia az életedben?
Jaj, hát szeretek vásárolni.
Ki nem?
De mindent szeretek vásárolni, tehát ételektől elkezdve, könyveken keresztül, bizsukon keresztül, cipők, ruhák, másoknak kicsi ajándék, mindent szeretek. És szeretem. És azt szeretem, még most erre tanítom a diákokat is, hogy tanulják meg az életüket úgy élni, hogy amikor azt mondják maguknak egy pillanatban stopp, becsukják a szemüket, és pontosan tudják felidézni az öt érzékszervükön keresztül, ami bennük végbe ment az azt megelőző percekben. Tehát a látványt tudják pontosan felidézni, a hanghatást, ami kísérte, mi volt közben, milyen illatokat éreztek, mit tapintottak, és milyen ízt éreztek. És ez, aki megtanul így létezni, ez az meg... sokkal inkább jelen van. Mert nem használjuk mind az öt érzékszervünket. Én ezért vagyok most annyira elkeseredve, hogy nem érzem az illatokat és az ízeket, mert az nekem egy fontos kifejező eszközöm volt. Mindenkinek dugtam mindent az orra alá, hogy ugye, de finom, ugye. És most én hátrányban vagyok ilyen szempontból.
Reméljük, hogy visszatér nem sokára.
Én is remélem.
Mi ez a tulajdonság, amit leginkább helytelenítesz, nem szeretsz önmagadban?
Önmagamban? A türelmetlenség. Tehát nekem ezzel van a leges legnagyobb dolgom.
De magaddal szemben?
Nem mondják, hogy türelmetlen vagyok. Nem érzékelik. Sőt, azt mondják, hogy milyen türelmes vagy, Gyuli.
Én is azt érzem, hogy ezért, főleg mikor emberi sorsokról van szó, ez a valakivel, tehát abszolút végtelen türelemmel tudsz hozzáállni.
Mert kíváncsi vagyok. Tehát a kíváncsiság mindenek fölött, hogy mi lesz belőle, hogy, merre. Wow! És a beszélgetés lényege is az, hogy Hans-Georg Gadamer, német filozófus mondta, hogy az, hogy nem tudod, hogy merre elindul valami két ember között, és nem tudod, hogy merre fog kanyarogni, hová fog eljutni az a dolog, és ez annyira izgalmas. Csak én valamiképpen úgy érzem, hogy elmesélem ezt a történetet, hogy amikor kicsi voltam, nagyon-nagyon eleven voltam én mindig. Nagyon hamar szerettem volna felállni a kis ágyban. És édesapám, hogy ne álljak föl, körbe ragasztotta belül az ágyat kartonnal, ne tudjak megkapaszkodni, és a nevemet is fölírta, és közben képeket is ragasztott.
Az ágy belsejére?
A belsejére. Aha. Úgy is letéptem, úgy is felálltam. De hogy ez azt eredményezte, milyen programot indított el bennem, hogy mindig később kapok meg mindent, pedig én érzem, hogy érett lennék rá, de mindennel így volt. Hihetetlen. Ez egy. Tehát, hogy ez másik, hogy körbe kell vennem magam mindennel. Nézd meg, leültem, itt is tettem ki rögtön. Tehát ezek a képek a kartonon belül. Tehát, én megérkezek valahová, én kipakolok, én körbe rakom magam.
Ja, az, igen.
Az a biztonságérzet. És bármennyire gondolják ezeket a jeleket olyan ezoterikusnak. De közben tudományosan bizonyított tény, hogy a környezetünk oly mértékben befolyásolja később az életünket, tehát főleg az első 7 év. Tehát az első 7 évben, amikor az agyunk téta agyhullám hosszon működik, akkor abszolút mindent képek formájában elraktározunk a tudatalattinkban. És tulajdonképpen ez élteti le velünk a teljes életünket, ha nem vagyunk észnél, hogy felismerjük, hogy állj meg, Júli, hát ez hülyeség, amit csinálsz. Csak hogy ezt így szoktad, meg így tanultad, és azt hiszed, hogy az az egyedül helyes út. És nem, annyi út van, a mesék is megmutatják, annyi út van, és ezért jók a mesék, ezért jók.
És akkor válaszolj most kérlek arra a kérdésre, hogy mi az a tulajdonság, amit másokban nem szeretsz?
Ezt az érzelmi rédegséget. Meg azt, hogy azt se tudják még, hogy miről van szó, de már leszólják. Engem senki ne oktasson, mi a hülyeség, de még nem tudja, hogy miről van szó. És amikor az emberek prekoncepciókat gyártanak, megfosztják magukat a csoda lehetőségétől, elképzelik, hogy milyen lesz, nem azt kapják, jól megsértődnek, és nem veszik észre, hogy ők a hibásak. Tehát mindig nyitottnak, rugalmasnak kell lenni, mert lehet, hogy éppen akkor vár életed legnagyobb élménye, akkor fog érni,
amikor végre nyitott leszel rá.
Igen. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon nem szerettem, és lehet látni az embereken. Persze. Tehát már ahogyan ülnek, ahogyan nőznek, van ez a sajátságos nézés, akik így néznek, állj, mert megmutatom. Na, olyanokkal már rögtön láttam, hogy Istenem, nincs mit beszélgessünk.
Igen, de hát legalább hamar észreveszed,
igen,
és akkor...
Igen. De hogy sajnálom. Persze. Volt egyszer, képzeld el, előadást tartottam, és egy vállalatnál, és bejött egy férfi, és látszott rajta, hogy ő annyira meg van sértődve, hogy ő ezen részt kell vegyen, leült, szétvetette a két lábát, vadul rágógumizott, és úgy nézte a padlózatot, mintha a foci bébét közvetítettek volna ott. És én csak neki beszéltem, kizártam neki, és egy óra eltelt, és felnézett, abbahagyta a rágást, összezárta a lábát, hátradőlt, és elkezdett figyelni. De látszott rajta, tudod, az a szűk homlokú, sötét tekintetű, olyan volt.
Igen, ez a ritkaság szerintem, hogy így fel tudod vonni az ilyenfajta embernek a figyelmét, mert legtöbbször még ezt sem sikerül elérni. Mi az, amit leginkább irigyelsz másokban, ha van ilyen?
Hát irigynek lenni nagyon-nagyon nem jó. Tehát ami a magyarokra kiemelten jellemző, a képmutatás, a rossz indulat, gyűlölködés, pletykálkodás, irigység. Tehát ezek mind olyan érzelmek,
az amelyek... önsajnálat.
Önsajnálat. Az önsajnálat az, hát, ami, más, ami igen, leépít
igen,
nagyon.
Igen, igen, igen.
Hát magadnak teszel rosszat, hogyha ezeket az érzelmeket működteted magadban. És nagyon sok olyan esetet hallottam, amikor valaki magyar közösség előtt mutatta be azt a témát, amit kutatni szeretett volna, és kikacagták, és leszólták. És akkor elment Amerikába ösztöndíjjal, és ott is elmondta az egyetemi közösség előtt, de már félve. És megtapsolták, és hogy jaj, de jó, és azt hitte az elején, hogy gúnyolják. Mert itt ez az első, még nem is hallgatják meg, hogy mit akarsz kérni. Ha nem lehet. Ha én nem lehet. De még nem is tudják, hogy csekélyke odafigyeléssel, nagyon kevés anyagi ráfordítással, milyen csodákat lehetne létrehozni, hogyha nem ez a ha nem. Mert ezt tanultuk meg, hogy az első a nem. Ahelyett, hogy először bevonódnánk mindenbe, és utána, és ne ítélkezzünk, jaj, ne ítélkezzünk. Azt nagyon nehéz volt megszokni. Engem is nagyon érdekelt régebb, hogy ki mit gondol, mit mond rólam, szenvedte. Annyira nem érdekel. Önmagáról állít ki bizonyítványt, aki bármiféle értékítéletet megfogalmaz a másik emberrel kapcsolatban. Mindenki tudja magáról, hellyel közzel, hogy mit ér. És mások rólad kialakított véleménye abszolút nem rád tartozik, hanem róla árulkodik.
Melyik az az emberi tulajdonság, amelyet leginkább túlértékelünk?
A híresség. Az, hogy valaki törtet, annyi embert látok, hogy éppen azért, mert képes volt másokon átgázolni, nem rendelkezik sem olyan olvasottsággal, sem olyan értelmi, érzelmi intelligenciával, mint az, aki szégyel törtetni és nyomni magát előtérbe, és ezért is tartunk itt, hogy sokszor nem azok az emberek vannak vezető pozíciókban, akik igazán érdemesek lennének rá.
És akik figyelnek az emberre, a beosztottjaikra is, igen, érdekli őket a munka.
És ezt kellene elsősorban mérni, hogy kinek mekkora az érzelmi intelligenciája, és ott van az a 8 intelligencia típus, amiről nem is tudnak az emberek jó részt. Például a társas intelligencia, vagy az interpersonális intelligencia, mert az is egy intelligencia típus, hogy te mennyire ismered saját magad, te mennyire vagy képes a másik embert megismerni, hogyan kommunikálsz vele, mennyire tudsz kapcsolódni hozzá, segítőkész vagy-e? Szó nem esik erről az iskolában, sőt azt mondják, hogy csak magaddal foglalkozz, menj előre, és közben nem lehet elérni igazán semmit az életben magányos farkasként. Mindig kell legyen egy csapat, akihez tartozol, mert az, hogy valakihez vagy valakikhez tartozol, ugyanolyan elemi szükségletünk, mint az, hogy naponta vizet iszunk és eszünk. Uh-huh. Ugyanolyan szükségletünk.
Mi vagy ki életed legnagyobb szerelme?
Hát a kedvesem. Igen, igen. Tehát annyira érdekes, amikor nem mondok semmit, és mondja, mire gondolok. Tehát ez nagyon érdekes. Még soha ilyen élményem nem volt. Sem nekem, sem neki velem kapcsolatban. Hogy ez valami hihetetlen. Nagyon érdekes, amikor úgy megteremtődik egy olyan érdekes frekvencia két ember között, mentális is, érzelmi is, testi is, hogy az ember itt csak így ás, aztán wow! Tehát valami ilyesmi lehetett a teremtés, hogy wow, azta, mi jött létre. Igen.
Melyik közhelyes mondattal nem értesz egyet?
Jaj, nagyon sok van. Istenem, sorolom.
Kérlek.
Ha? Tehát amit olyan sokat mondanak gyerekeknek. Ki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. Járt utat a járatlanért, ne hagyj el. Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér. A lehajtott fejet nem vágja le a pallos. Hát, mert még van. Dió asszony verve jó. Ez is egy szép magyar régi mondás. Igen. De van sok ilyen, sok, és akkor csodálkozunk, hogy nem mernek sokszor.
Mert egy csomó korlátozó.
Igen, igen, de nagyon sok ilyen leépítő mondás van. Elkért gyűjtöttem egy időben, hosszú-hosszú lista volt. Hm. És nekem is mondták, vagy ez a másik, ez sokszor el szoktam mondani, hogy aki ma kacag, holnap sírni fog.
Sírva vígad a magyar.
Az. Mondd meg te, gyerek jó, nagyokat kacag, egészségesen. Holnap sírni fogsz, fiam? Vagy olcsó húsnak híg a leve, vagy a legborzasztóbb? Tudod, mi a legborzasztóbb magyar mondás? Jó fának is lehet rossz gyümölcse. És amikor ezt a gyereknek mondják...
Eleve olyan, mint a ez, valamit vét és szégyeld magad. Vagy
igen, igen, de ez, érted, hogy csodálatos ősökkel rendelkeztél, de nézd magadra, te egy rakás szerencsétlenség vagy. És ezt elmondják a kisgyereknek, és akkor így éli le a teljes életét. Találkoztam ilyen felnőttekkel, aki elmondta, már 40 éves elmúlt a férfi, 2 méteres volt, és azt mondta, hogy az apja soha nem dicsérte meg. Most is együtt vezetik a vállalkozásukat. Azt mondja, hogy összeszorul a gyomrom, ahogy apámat meglátom, mert mindig csak kritizál a mai napig. Tehát ha valamit megcsinálok, elvégzek jól, az természetes, rögtön kereső, hogy mit nem csináltam meg jól.
Igen.
És izzadt a tenyere a férfinek. Nem tudott nyelni majdnem, tehát hihetetlen volt.
Hát ez mindenképpen hat a pszichére, a testre, minden téren manifesztálódik.
Abszolút, abszolút. És képzeld el, hogyha trauma ér bennünket gyerekkorban, akkor teszünk egy mozdulatot, tehát vagy összehúzódunk, és képzeld el, hogy ennek a hatására a központi idegrendszer szenzomotoros amnéziát szenved, és behúz, beránt egy izmot. És Thomas Hannának az Izomkontroll című könyve erről szól, fotók emberekről, egy kicsit így áll, kicsit, és az élettörténet mögöttől mi történt. Tehát a tested letükrözi a járásod, a testtartásod, ezért mindig mondom, kihúzni magad, ruganyosan járni, mert arról állunkodik, hogy mennyi benned az életigenlés. Minél depressziósabb vagy, annál inkább úgy jársz, mint egy kóvájgó elefánt. Tehát, hogy oda kell figyelni arra, hogy mit közvetítünk magunkról.
És ezt mondani, és kérlek, hogy hangsúlyozd még számtalanszor is.
Én mindig mondom, ezzel kezdem az órát mindig, hogy milyen az eszményi norma. A gerincoszlopunk optimálisan nyújtott, és ezeket mondjuk, és mondatom egyfolytában. Mert minden, ami ettől eltér, főleg színészek esetében, karakterformáló erővel bír. Honnan tudja a néző, hogy ő magánemberként oldaladik így, és peteg? Azt hiszi, hogy az már a karakter, s közben nem. Csak nem volt képes a helyes testtartást megtanulni.
El lehet azt érni, vajon most így a kíváncsiság hangja megszólalt bennem, hogyha például valaki oldalaz, vagy nem, bármilyen fajta az testi rendellenessége van, azt így kikorrigálja,
persze,
mondjuk,
persze.
Amikor színpadra lép, és van ilyen, hogy utána visszavált az automatizmus?
Igen. Abszolút. Igen. Hát az agyunk nem tesz különbséget a között, amit megélsz valóban, amit csak elképzelsz, vagy amit álmodsz. Ugyanazok a biokimiai folyamatok játszódnak le. És amikor találkozol egy szereppel, úgy hívják ezt, amikor így bevetíted magadba, a projektív identifikáció. Mert egész életünkben más nem csinálunk, mint a mások érzelmi állapotait próbáljuk értelmezni, tudod? Amikor találkozol egy szereppel, próbálod értelmezni annak a karakternek az érzelmi változásait. És belevetíted magadba. Olyan önszuggesztió, minél inkább belevetíted magadra, elfeledkezel arról, hogy te átlényegülsz teljesen.
Akkor lehet terápiás jellege is.
Persze, hogy igen. Persze. Most az egyik diákomnak ajánlottam ezt a témát, és erről írja, hogy a projektív identifikáció szerepe a karakter megformálásában.
Mit utálsz a legjobban?
Mit utálok a legjobban? A céltalanságokat. Amikor valamit mondunk, vagy csinálunk, aminek látszik, hogy nincs sok értelme. A játéknak van értelme. A játéknak van értelme, hogy mindazt a felszínre hozd, ügyesség révén, kitartás révén, szemfülesség révén, ami benned van. De amikor semmiségek, lásd TikTok, sorjáznak egymás után, aminek nincs abszolút értelme, sőt, inkább káros. Annyi minden jó dolog lenne, és nem igaz az, hogy a gyerekek érdektelenek. Egyáltalán nem igaz. Mert életem egyik legnagyobb élménye az volt, amikor egy színjátszó táborban, ezt el szoktam mondani, de elmondom újra, pont úgy adódott, hogy kezdtem egy óvodás kis csoporttal, utána 1-4 osztályosokkal, utána 5-8, és utána 9-12-esekkel. És mindenhol ugyanazt a kérdést tettem föl. Hogy hogy látod magad fiatal felnőttként, amikor kialakítod az életedet? Az egész picikék, működtetvén az eidetikus memóriájukat, ez a fényképszerű memória, ami aztán kikopik, ahogy haladunk előre az időben, de gyerekkorban ez nagyon-nagyon erős. Annyira részletesen, színesen mondták el, hogy farm, ló, tojikatyúk, tehenet, tehát hihetetlenül. Én most nem húzom az időt ezzel, de amikor eljutottunk az érettségizőkig, amikor ugyanezt a kérdést tettem fel, hogy miszere, hogy látod magad? Nem tudom. Tehát, hogy utána hova mész? És mivel töltöd az időt? Ha kimegyünk a...
Nekem az egyik kedvenc példám az, amikor egy ilyen vizualizációs gyakorlatban voltam valakivel, és magam elé kellett képzeljek egy tájat. Volt egy kezdetleges, rosszabb helyzet, abból kellett kvázi magamat kivinni egy másik térbe, ami számomra ideális, és mai napig emlékszem, hogy elkezdtem leírni, hogy hát madarak, van egy fa, nem tudom. Ilyen tök sablonosan, persze természeti képekkel, mert hogy az vonzott a leginkább. És akkor emlékszem, hogy az illető azt mondta, hogy jó, és még, mert hogy így még kell legyen valami, így nézd meg jobban. És tudod, amikor így elkezdesz valamire figyelni, és a kép így kitágul, megjelennek a részletek, és így elámulsz azon, hogy egyébként mennyi kreativitás van benned, amit abszolút nem gondoltál volna. Tehát, hogy ez számomra is nagyon-nagyon meglepő volt.
Ha elcsendesedsz, megnézed a belső tájaidat, időt hagysz rá. Hát most nemrég volt egy olyan élményem, hogy egy kisfiú, aki addig nem beszélt, nem kommunikált, mondtam, hogy kinyitod belső kertet, itt a kapuja, kinyitod, bemegyünk. Elmondtam, milyen a fű, kicsi patak. És mondták, hogy ne foglalkozzak vele, mert nem beszél. És tudod, van két bűvös pont, amit ha megérintünk, az egyik ehhez ide, és a másik itt van, igen. És hozzáértem, és mit ültetsz? És mondta, hogy költefát. És mondom, hogy az öntözőkannád milyen? Piosz. És így figyelték, hogy beszél. Tehát, hogyha nincs a megfelelési kényszer, és az embert békén hagyják, mert sokkal színesebb, ami bent van, és izgalmasabb, mint ami kint. Kint a világ lebutított képe van. Bent van az igazi valóság.
Ezzel most akár le is zárhatnánk a mai beszélgetést. De még nagyon sok kérdésem
Mondjad.
Van, úgyhogy folytassuk. Mi az, amit értesz, de nem fogadsz el?
Értek, de nem fogadok el? Értem, amikor valaki annyira sérült, és úgy nevelték, hogy a gyerek nem kérdez, hanem végrehajtja, amit a felnőtt mond. Tehát értem, hogy így működik. Azt nem értem, hogy miért nem néz szembe magával, hogy felszabadítsa önmagát. Nagyon sokan nem képesek. Egy életen át sem. Nem, egyáltalán. Hogy szembenézzenek. Nem hajlandóak bizonyos dolgokról beszélni. Besöpörjük a szőnyeg alá, és az nincs. És közben már Freud is azt mondta, minden trauma, bántás, ami ért téged, előbb-utóbb életed során valamilyen formában úgyis a felszínre tör. Nem lehet megúszni. Nem lehet megúszni. Minél hamarabb el kell kezdeni ezzel foglalkozni. Mindig azt mondta nekem anyukám is, meg nagyon sokan, hogy hát de Juli, te miért mondasz mindent? Anyukám mindig azt mondta, Juli, valaki úgy van nyelvet, hogy mondjad. Mondom, én úgy érzem, hogy kell mondjam. Én nem akarom, hogy azok az érzelmek megbetegítsenek, amiket nem mondok ki. Akármekkora butaság, én kimondom. És hát most már elég idős vagyok, ha bár még mindig 25-nek érzem magam, de hogy nem fogok megváltozni soha. Tehát mindig ilyen maradok. És ezért van az, hogy gyerekek olyanok velem, akárhová megyek, hogy jönnek utána csapatostul a WC-re is velem, és ha mondom, kezet kell mossak, mindenki kezet akar rögtön mosni, és ez annyira jó dolog.
Hát mert érzik benned ezt. Igen.
Erre mindig azt mondták nekem apukám főleg, hogy Júlia, ideje lenne maturizálódni. Mondtam, hogy nem fogok.
Helyes. Mit bánsz a legjobban?
Azt, hogy nincs sok gyerekem. Azt nagyon szerettem volna.
Ez volt a terv?
Jaj, nagyon szerettem volna, nagyon sokat. Emlékszem, amikor gyerekkoromban is kérdezték, hogy mennyi mutattam. Nagyon sokat szerettem volna. Meg volt egy ilyen elképzelésem is, hogy olyan jó lenne az elhagyott, bántalmazott gyerekeket egy gyönyörű nagy kastélyban összegyűjteni, ott velük élni, nevelni őket. Járok ugye gyerekotthonokba, és nagyon rossz érzés belegondolni, hogy amikor 18 évesek lesznek, akkor legtöbbjük hol köt ki. És meg lehetne változtatni ezeket a sorsokat. Amikor látom, hogy meg lehetne változtatni, és nem elég érett a társadalom, hogy felismerje azt, mert ugye beteg társadalomban élünk, ahogy a Máté Gábor is mondja a Normális című könyvében, hogy mennyire nehéz egy beteg és deformitásokat mutató társadalomban úgymond normálisnak lenni, észnél lenni, megtartani a
téged néznek
belső hülyének. Egyensúlyodat, igen. Hogy?
Hát pont azt az embert fogják kinézni, szerintem.
Igen. Mert egy mítosz, a normalitás is egy mítosz. Mindenki csak addig normális, amíg jobban meg nem ismered.
Igen.
Addig, kicsit is már meg jobban rájött. Úristen, ez is pendilinyós.
Igen. Pont a múltkor kérdeztem valakitől, hogy te gondoltad volna?
Jaj, képzeld, ezt szoktam ilyeneken diákokkal. Mindenféle gyakorlatot találok ki állandóan, és akkor ezt a gyakorlatot, ezt nem bírják abba hagyni, hogy mindenki mondjon magáról szintén ilyen extremitásokat, amiről azt gondolja, hogy csak ő csinálja ezt a világon egyedül. Elszabadulnak aztán. Volt olyan diákom, aki nem bírta abba hagyni. Csillogott a szeme, egyiket mondta a másik után, mindenki fetrengett a rögést, mert nem úgy gondoltak rá, mert annyira megbízható komoly volt. Hogy volt egy ilyen oldala is, boldog volt, hogy ezt elmondhatta. Hihetetlen.
Picit szomorúbb vizekre evezünk. Mi a legmélyebb nyomorúság?
A legmélyebb nyomorúság? Amikor elveszíti valaki a kapcsolódást önmaga legtisztább, leggyermekibb lényéhez. Amikor túl nagy fontosságot tulajdonít önmagának. Ennél nagyobb tragédia nincs.
Hol élnél a legszívesebben a világon?
Ahol jó meleg van. És rengeteg az állat, sok virág, színek, finom ételek, kedves emberek.
Mi az, amit szívesen megtanulnál, de még nem vetted rá magad?
Ja, nagyon szeretnék bungee jumpingolni, meg ejtőernyővel kiugrani, már olyan kicsi repülővel mentem, nagyon élveztem. Levettem a cipőmet, és két lábamat oldalt kilógattam. Tehát én szeretem, nagyon nem véletlen, hogy ez a világ legrövidebb személyiségi tesztje, hogy gondolsz három állatra, amit nagyon szeretsz, három állatra gondolsz, amit nagyon szeretsz, és sorrendbe teszed őket, ezt szereted a legjobban, és nem véletlen, hogy nálam a mókus áll első helyen, és amelyiket az első helyre teszed, így lát téged a környezeted. Ez egy kicsi gyűjtő. Gyűjtök, kommunikálok, mozgok állandóan, igen. Második helyen van nálam a medve. Én így látom magam. Stabil energiákkal rendelkezem, teherbíró vagyok, közben sokat szeretek aludni, hibernálok, úgy regenerálódom, tehát én így látom magam. És a harmadik helyén a sast tettem, hogy fölülemelkedni és fentről megnézni mindent, mert amikor benne vagy valamiben, nem igazán látod jól át a dolgokat, de hogyha felülemelkedsz, sokkal tisztább képet kapsz, ugyanígy, hogyha az életedre úgy tekintesz rá, hogy hátralépsz kettőt, hármat, és úgy nézel rá, akkor meg fogsz lepődni. Rálátsz arra, hogy hol van esetleg az elakadás.
Mi a legkedvesebb időtöltésed?
Jaj, na elmondom, hogy én mit csinálok. Hát egy, hogy minden nap megismerkedem legalább 2-3 új könyvvel, ez az egyik. Minden nap valamit tanulok. Most, ami nagyon érdekel, az Ikigai, de arról majd fogok beszélni, meg előadást is fogok tartani. Tehát a tanulás. Állandóan új ismeretek, beépíteni mindig szervesen a beszédképzésbe. Tehát mindent. Látod, hogy én mindig úgy gondolkodom, hogy minden egy. Tehát, hogy mindenben benne, a módszertanomban is benne van. a kicsitől elindulunk a kreatológiailag önálló beszédművek felé. Tehát ott van minden benned. Meg kell találni azt az utat. És a tudatalattink irányít tulajdonképpen bennünket, és amíg azt az állapotot nem éred el, hogy béke, biztonság, nyugalom és megelégedettség van benned, mert a tudatalatti csak akkor érzi jól magát, csak akkor partner, másképp és esel szét, és csodálkozol, hogy annyira hajtasz, és annyi az akaraterő, és mégsem érsz el sikereket. Hát ezért, mert nem tudod magad lecsendesíteni. Tehát, hogy nincs meg benned az a képesség, hogy tudd, hogy hatalmas belső energiákkal rendelkezem, óriási erőtartalékokkal, de csak akkor, ha béke, biztonság, nyugalom és megelégedettség van bennem. Válaszoltam a kérdésedre?
Igen, igen. Jó. Az olvasás, ugye?
Igen. Tehát új ismeretek.
Új ismereteknek a szerzése. Igen, igen.
Új ismeretek, és aztán nagyon fontos számomra, hogy a két agyféltekémet szimultán aktiváljam. Tehát ami azt jelenti, hogy logikai, stratégiai játékokat játszom, miközben tudományos előadásokat hallgatok.
Ez akkor megmaradt, erről régebben is
meséltél. Megmaradt, és nem beszélve arról, hogyha valami nagyon érdekel, leírom. Tehát van, hogyha angol előadásokat lefordítok magyarra, leírom, felolvasom, és néha meghallgatom, hogy épüljön be, hogy váljon készséggé. Mert a tanulásnak 4 fokozata van. A tudattalan hozzá nem értés, amikor nem tudod, mit nem tudsz. Aztán a tudatos hozzá nem értés, amikor már tudod, hogy mit nem tudsz. Aztán a tudatos hozzáértés, mikor már megtanulod, és a legmagasabb szint a tudattalan hozzáértés. Mikor nem kell már gondolkozz rajta, de tudod, készséggé válik. És csak akkor válhat készséggé, hogyha kitartó munka van mögötte. Tehát el kell mélyíteni azt a tudást, és teljesen természetes készségé kell annak válnia. Hát ugyanúgy, amikor megtanulsz horgolni, hogy ugyanazt elvégzed, ugyanazt a mozdulatot 500-szor, hogy teljesen természetes és magától értetődő legyen, de emögött rengeteg munka van, és amit még rehabilitálni kellene, az a kitartás és a gyakorlás. Mert erre sem képesek már a mai fiatalok. Mert hamar feladják. Tehát ugyanazt a mozdulatot tenni, hogy kiüsd azzal a régi rossz beidegződést. Ugyanígy beszédben, cselekvésben, mindenre érvényes ez.
Milyen tulajdonságot értékelsz leginkább egy férfiban?
Kedvesség, intelligencia, humor.
Mi az, amit a legkevésbé szeretsz a külsődben?
A külsőmben? Hát a hatalmas orrom. Hatalmas orlikaimmal, holott azért olyan jó elmélyült a légzéstechnikám, akkora orlikaim vannak, hogy az agyamig föl lehet látni.
Nekem anyukám mindig azt mondta, hogy akkora orrjukam van, hogy a fagy is nem tömi be 50 leér.
Hát neked néki kicsi van, hát nézd meg! Hát fele akkora a tiéd.
Mit értékelsz leginkább egy nőben?
Szintén. Intelligencia. Kedvesség, humor, odafigyelés, igen. Intelligencia nagyon fontos.
Milyen szavakat vagy kifejezéseket használsz túlságosan gyakran?
A szó, amit a leggyakrabban kimondok, az a nagyon. És ez is abszolút aláhúzza az állandó lelkesültségemet, amiben leledzem. Tehát a legtöbb, a nagyon ilyen, nagyon olyan.
A szuperlatívuszokban élni, beszélni. Igen. Melyik az a tulajdonság, amit nem régiben kezdtél csak értékelni?
Önmagamban, vagy másokban?
Is.
Aztán hallgass meg a másikat. Igen. Ez nagyon fontos, hogy hallgassd meg, hangolódj rá. És mindenkinek azt tanácsolom, hogy hangolódjon rá a másik ember hangjára. Mert a hangunk minősége árulja el pontosan azt, hogy milyenek vagyunk. Nem azt, hogy mit mondunk, hanem a hangunk textúrája.
Mi az, amit a felnőtt korról másképp képzeltél?
Hát igen, annyit mi mondták, hogy meg kell komolyodni, meg felelősség teljesen. Soha nem tudtam azzal azonosulni. Tehát most is tele vagyok annyit tervel, és fejlesztés előtt áll egy új módszertan, és most a könyvem is megjelenik, és hogy novellákat írok, gyerekregényt, meg az, hogy még, meg hogy kidolgozni új módszertanokat gyerekeknek, amiről látom, hogy jó, hogy működőképes. Tehát, hogy annyi évtizeden keresztül foglalkoztam gyerekekkel, és látom, hogy milyen módszertani sajátosságok vezetnének még jobb eredményhez, hogy az a gyerek kibontakoztathassa azt az egyéni tulajdonság halmazt, ami sokszor rejtve marad egy egész életen át, mert senki nem nyomja meg azt a nyomógombot, hogy kinyíljon rá. Mert sokszor elég, tudod jól te is, Niki, hogy sokszor elég csak egy mondat, hogy valamit mondj, és így, wow! Én így voltam a magyar tanárnőmmel. Mindig elmondok, mindig szégyelte magát, hogy ó, Juli nem mind mond, Zoltán Ildikóval. És én elmondtam nyilvánosság előtt, hogy ha vele nem találkozom, soha nem tudom meg, hogy milyen egy jó tanár. Soha. Tehát ő az, aki minden érzékszervünket bevonta, úgy tanította az irodalmat. Tehát mindent, ez amit mondtam. Mit látsz, mit hallasz, mit fogsz, mit ízlelsz. Tehát, hogy minden. Emlékszel arra, te ott voltál, vagy nem voltál már ott, amikor úgy néztük a Sörgyári Capricciót?
Ott voltam.
Ugye, de jó volt?
Igen,
jó volt.
Igen, ez tényleg jó
igen,
volt.
Igen, igen. Hogy azt ettük, amit a filmben ettek, és azt ittuk, ettük, meg reagáltunk, igen.
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt.
A jazz klubban, igen.
Ott biza.
És hogy készültünk igen. rá, és hatalmas asztalt állítottunk, jó volt, igen. igen.
De hát minden, szinte minden ottani élményem a számomra ilyen pótolhatatlan, abszolút. Lássuk a következő kérdést. Mikor fordul elő, hogy hazudsz?
Jaj, nem akarom belátni, mennyire vagyok beteg. Ezt mindig lehazudom, és én csak akkor megyek orvoshoz, mikor tényleg nem tudok felállni, nem tudok megmozdulni. Tehát az egészségi állapotom az a mindig, hogy jól vagyok, és közben leteszem a telefont, és igen, 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 azon ne aggódjanak. És úgy is tudom, hogy helyre tudom magam hozni. Pedig mindenki mondja, hogy Juli, jobban kellene magadra figyelned, igen, igen. de... Na.
És mikor hazudtál utoljára?
Hát ezzel kapcsolatban ma.
De ma már elmondtad az igazságot.
Igen, hogy nem érzem jól magam, és nem érzem az ízeket, szagokat, na, de majd jobb lesz.
Jobb lesz biztosan. Mik a kedvenc neveid, Julika?
Franciska. Úgy szeretem. És ezt így, hogy Franciska Mária, ez gyönyörűen hangzik. A nevemet is nagyon szeretem, a Júliát. Uh-huh. Meg a Gyéresit azért szeretem, mert a gyé hangzót hozzuk létre a legerőteljesebb izommunkával. És a jét is nagyon sokat, ez a Gyéresi Júlia, oda kell izommunka. És determinálja az ember viselkedését is, hogy milyen a neve. És ez ilyen erős, a Gyéresi Júlia.
Itt vagyok.
Igen. És ezt lehet úgy érezni, mert emlékszem, hogy amikor ilyen habos-babos leányregényeket olvastam, akkor szerettem volna, hogyha úgy hívnak engem, hogy Harmat Luisa. De már nem szeretném.
Szerintem sokkal jobb a Gyéresi
Júlia.
Igen, igen, igen. Mikor védtél meg valakit?
Én állandóan megvédek valakit. Uh-huh. Hogyha többiek bántják, vagy valami van, vagy valami... Hát a tegnap is, hogy valaki mellől úgy elültek, vagy nem tudom is. Nem bírom elviselni az igazságtalanságot. Annyira nem, hogy... Pff.
Igen, meg ha látod, hogy valaki kilóg a sorból.
Nem. Nem, integrálni kell, úgyhogy jól érezze magát.
Igen.
És ezért találtam ki olyan játékokat, például képzeld el a gyerek otthonban. Nem tudom, hogy veletek, nem tudom, akkor még nem játszottuk. Azt hiszem, mindenki kapott egy kártyát. Mind a két oldalán volt egy ábra, ő döntötte el, tehát hogy mindig meglegyen a választás lehetősége, tudod? Tehát ez nagyon fontos, hogy te döntöd el, hogy akkor melyik oldalát használod az ábrának. És mindenki kapott egyet, és egy csoportban nem is tudom, 5 vagy 6 voltak-e. És akkor annak alapján kellett kitalálni egy történetet, ők tették sorba a kártyákat. És ki kellett találni egy történetet, amit előadtak. A többi csoport megnézte, elmondták, hogy mit láttak, miről szólt a történet, és utána pontosan ki kellett találni, hogy mit voltak a kártyák. És akkor így fölmutatták. Ja, ez nagyon izgalmas. És ezt nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. És nem csak a gyerekek. Tudod, hogy akkor te döntel, teszed, ilyen is lehet, olyan is lehet. Mindenki, hogy én ez akarok lenni, az akarok lenni. Tehát, hogy nagyon jó. És azért fontos a csoport tudatosságot megteremteni. Ugye rettenetesen sok az iskolai bántalmazás, a bullyingolás. szörnyű méreteket öltött. Romániában nincs olyan már, olyan közösség, ahol ne lenne jelen, nincs. Csak nem akarnak róla nagyon beszélni.
Hát tabunak számít.
Abszolút, mindig, abszolút. Most mindig lehet látni, mindig látja a tanár is. Nincs olyan, nem vettem észre. Tehát nincs ilyen. Lehet látni, pontosan lehet látni, hogy ki hogyan viselkedik. Tehát kialakítani, hogy lehet megelőzni a bullyingot, így, ilyen gyakorlatokkal. Tehát a csoporttudatosság kialakítása, amikor egy célért, egy játékban vesznek mind részt, az az egyéni teljesítményt is fokozza. Tehát ezért jó az ilyen, az olyan tanítás, a mozaik tanítási elv, hogy mindenki kap egy részfeladatot a nagy egészből.
És mindenki vonódjon be.
Mindenki, igen. És ez annyira jó. Hát ugye erről szól a színjátszás is, hogy mindenki része valami csodának, ami megképződik a nézőnek az elméjében, a szívében.
Ha készíthetnél egy varázsitalt, mi lenne az?
Örök élet mindenki számára, és lehetőség arra, hogy mindenki szembesüljön azzal, hogy miért viselkedik úgy, ahogyan viselkedik, és hogy mindenki visszataláljon önmaga igaz lényéhez, de senkit nem lehet erre kényszeríteni, hogy akar-e örök életet, vagy nem, aki nem akar, lemondhasson erről a jogáról. Tehát az, hogy ne érezzük azt, hogy az időnk véges, hanem mi döntsük el, mert sokszor, akik nagyon sokat élnek, belefáradnak abba, szóval úgy megpihennék már lelkem. Mm. Hogy akkor megpihenhessen. Viszont senki ne halljon úgy meg, hogy elégedetlen legyen. És azt érezze, hogy ami az egész életét belengte, az a szégyenérzet volt, a hiányérzet, hogy ne legyen ez, hanem eljutni egy olyan szintre, amikor a boldogság érzést nem csak megéled, hanem sugározni is tudod magadból. Mm-hmm.
Mi a szupererőd, Julika?
A lelkesedésem, az szerintem.
És most minden viszontagságod ellenére és egészségi, mindenféle rossz helyzeted ellenére, mi tesz jelenleg nagyon boldoggá?
Az, hogy élek, az nagyon fontos. Tehát nekem az volt a jelmondatom, hogy élni jó, ezt mondattam, és emlékszel, hogy élni jó, nagyon jó, élni jó, ezzel zöngésítettünk, uh-huh. És amikor megláttam, hogy Kadarkai Endrének ez a műsorának a címe, hogy élni jó, én úgy elkeseredtem. Olyan volt, mintha valamit elvettek volna tőlem.
Kell szóljunk nekik.
De nagyon jó a műsor, és nagyon jó beszélgető társ.
Ő fantasztikus. Igen. Én is belehallgattam, nagyon-nagyon szeretem. Mikor és hol voltál életedben a legboldogabb?
Ez is olyan, hogy ekivalens a kettő, tehát nem tudom külön választani. Tehát az önfelett játék Franciskával, amikor úgy, és a kedvesemmel, amikor úgy, tehát hogy nem lehet, tehát úgy hihetetlen, tehát hogy ugyanaz a rezgés szint, más-más minőségű érzelem, de az elragadtatottság abszolút rokon. És annyira hiányzik ez a lányomnak is, hogy mi mondja, gyere már ide, Juli, csak olyan hosszú a repülőút, én úgy félek, és mondom, hogy ha valami lesz, azt mondja, mit félsz, hát csak az óceánba esel, na, de... Tehát, hogy én ezt nagyon szeretem, hogyha valakivel úgy tudok szimbiózisban lenni, hát amikor találkoztam vele 2 év után...
Gondolom, óriási volt az elragadtatás.
Az olyan volt, hogy tehát ahogyan egymásra néztünk, hogy felállsz, csak az elég csak én, és ne, csak bögtöttük egymást, aztán megöleltük egymást, hogy a vendéglő, ahol voltunk, mindenki ezt figyelte. Tehát azt mondták, hogy ez hihetetlen. Hát ők ilyet nem láttak még. Tehát az is, ahogy megöleltük egymást, és ahogy igen. Hát nagyon sok mindenen keresztül mentünk együtt, és együtt tanultuk azt is meg, hogy bajban ismerszik meg a barát, és hogyha igazán nagy szükséged lenne mások támogatására, sokszor pusztán a státusz miatt nem téged választanak, hanem ahol a hírnév. Tehát, hogy ez egy óriási tanuló lecke volt.
Abszolút. Abszolút, ezek szerintem nagyon fontos dolgok, és egyre többet kellene beszélni róla.
Igen. Az, hogyha valaki kiváló egy adott területen, még nem mentesíti az elkövetett rossz cselekedetei alól egyáltalán.
Persze, valaki művészettől még ne legyen köcsög.
Nagy igazság, hogy tőle az halladott.
Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Miféle tehetségre vágysz a legjobban?
Tudjak repülni.
Uh-huh. Ha egy dolgot megváltoztathatnál magadon, mi lenne az?
Nézzek újra úgy ki, mi 30 évesem.
Szerintem most is nagyon szép vagy. Én azért végig követtem.
Köszönöm szépen. Jó, pályafutás. Csak azért már kezdem érezni, no. Picikét, picit, de nagyon picit.
Uh-huh. Érsz, Julika. Egyre,
érek, igen.
Egyre inkább csak érsz.
Igen.
Egy nyilvános helyen kényelmetlenül érzed magad, ha...
Hogyha előadást tartok, és nem figyelnek rá, most legutóbb előfordult egy ilyen, hogy nem voltam túl jó állapot, tehát, hogy szintén a hörgőgyulladás kínozott még akkor is, és valaki az első sorban, ráadásul a prominens személyiség, mobiltelefonozott. És rászóltam. Tehát, hogyha én szeretnék
ott vagy, persze.
segíteni,
igen.
hogy önmagaddal egy kicsit nézz szembe, hogy nézd meg, hogy mi az, amit működtetsz, mi az, amit vicc embertársad ellen, hogy akkor gondolkozzunk együtt, interaktív volt, tehát, hogy az ilyesmit nem szeretem, tehát ezt nem.
Ha egyszer láthatatlanná válhatnál, akkor mi lenne?
Hát akkor oda mennék Poncius Pilátushoz, és azt mondanám, hogy ne mondja, hogy mosom kezeim, hanem tegyen is valamit, hogy valamiképpen ne jussunk ide. És amit nagyon nem szeretek, az a nőgyűlölet, ami végig kísérte az egész emberi történelmet, hogy mindig a nő a hibás, holott a nő az, aki teremt, aki új élet létrehozására képes, persze férfi nélkül lehetetlen lenne, de akkor is a nő az, aki maga az élet. És nagyon nem szeretem, amikor azt látom még mindig, hogy azonos munkáért a nők sokkal kevesebbet kapnak, hogy sokkal több feladat hárul rájuk, és főként amikor hallom, hogy igen, mert már Éva is hibás volt, vagy amikor egy férfi erőszakot követel egy nő ellen, akkor rögtön, hogy vajon mit mondhatott a nő, valahogy vajon hogy öltözött? Tehát, hogy egy férfinek sokkal több mindent elnéznek, megengednek, és egy nőre sokkal kevesebbért sütik rá azt a bizonyos bélyeget, hogy ribanc, vagy cuka, vagy mit képzel. És bizony azok a férfiak, akiknek nagyon rossz volt a kapcsolatuk a saját anyukájukkal. Azok, akik gyűlölik a nőket, azok bántalmazzák, mert akiknek szeretetteljes kapcsolatuk volt, és az anyuka gondoskodott róla, hogy az a fiúgyermek pontosan mindent megélhessen, és az érzelmeit kinyilváníthassa, beszélhessen is róluk, az nem fog mást bántani. Tehát mindig meg kell nézni, hogy milyen annak a fiúnak, férfinak a kapcsolata az anyukájával, és akkor már lehet körülbelül sejteni, hogy milyen lesz majd hosszú távon egy kapcsolatban.
Mi a legbecsesebb kincsed?
Akiket szeretek.
Mi okozza számodra a legnagyobb szenvedést?
Amikor nem lehetek azokkal, akiket nagyon szeretek. Amikor úgy érzem, hogy úgy hogy oda bújni, és úgy. Igen. Nekem nagyon fontos a bugyu-bugyu. Nem véletlen az, hogy gyerekkoromban például, amikor szüleim dolgoztak, és én ott voltam a nagyszüleimnél, akkor saját magamat úgy kényeztettem, hogy a két ujjammal falasztam, tehát minél simább legyen, másik két ujjamat betettem, és akkor így simogattam. És nagyon hosszan csináltam ezt, és akkor már nem volt elég sima, és akkor kellett nekem olyan tükörfényes, olyan sejemszerű anyagot adni, és képzeld, de valamelyik nap véletlenül előkerült egy ilyen, egy sejem nyakkendőnek a levágott végemmel szintén. És ezért tanultam meg önmagamat szintre hozni a történeteim, hogy ne érezzem a magányt. Tehát ez az, ami még sokszor rosszul esik. Csak mindig azt mondom, hogy Julika erős, Julika mindent megold, és hiszek magamban.
Melyik a legkedvesebb ajándék, amit valaha kaptál? Jegygyűrű?
Igen, olyan szép. És nagyon szerettem, és nézd meg, hogy ez a tiszta, tehát ez a, olyan, mint mint hogyha fény lenne, és halvány kék, tehát kék, ami a kommunikáció és az őszintesség színe.
Nagyon szép, olyan, mint köszi. Egy kis kék, ne felejts, ja,
nagyon
vagy nem,
szerettem, igen, nagyon. Én még a szemetet se viszem ki, hogyha ez nincs rajtam.
Kis amulett. Ha nagyon sok pénzed lenne, mi befektetnéd?
Jaj, segítenék, nagyon segítenék. A lányomtól kezdve, akiket szeretek mindenkin, és elhagyott gyerekeken. Nagyon, az... Igen.
Mit értékelsz leginkább a barátaidban?
Hogyha szeretnek. Tehát, hogyha érzem azt, hogy szeretnek, még akkor is, hogyha hosszú időn keresztül nem találkoztunk. Van nekem egy nagyon jó barátom, aki a tesó, úgy szólítjuk egymást, és nagyon hosszú időn keresztül nem találkoztunk, mert éppen főszerepet játszott, és akkor írta, hogy hiába nem találkoztunk, de szeretlek, Juli, én is.
És most jönnek azok a kérdések, amik szerintem neked különös örömöt fognak okozni, de majd meglátjuk. Az is lesz a végén. Kik a kedvenc íróid?
Annyira izgalmas ez a kérdés, mert David Hawkins professzor kimutatást készített a regények kalibrációs szintjéről. Tehát, hogy megvan minden regénynek, minden szerzőnek, megvan, hogy milyen rezgés szintű szépirodalmi művet hoz létre. Például Dostoyevsky nagyon magas szinten rezeg. Nagyon nagy hatással volt rám. Vagy Jack London, vagy Mark Twain, vagy Eric Kessner, akiktől jól éreztem magam, akiktől éreztem, hogy cselekednem kell.
Igen, ez olyan ritka egyébként, én Ramdásznak az egyik könyve kapcsán tapasztaltam, hogy elkezded olvasni a könyvet, és egyszer csak érzed, hogy így megtelsz élettel, és pont ez,
igen,
hogy
igen, 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 fantasztikus. Ezért szeretem annyira Tom Sawyer, Huckleberry Finn, én a bűn és bűnhődést is oda voltam, és képzeld el, ki is mondta, Istenem, ki is mondta, egy fordító, hogy nincs jó fordítása Dostoyevskynek, magyarra nem lehet úgy átültetni, mert hihetetlen humorral írt. És ez nem jön át.
Egyik nyelvről a másikra.
Igen. Jaj, nagyon szerettem Dostoyevskyt. Most újraolvastam a Karamazov testvéreket. Wow! Lehenge, hogy Thomas Mann, Budenbrookház, Varázshegy, akkor Halál Velencében, Mário és a varázsló. Tehát, hogy Steinbecket mennyire szerettem annak idején, hogy tehát én rengeteget olvastam, és azt csináltam, hogy egy ültömbe olvastam ilyen fokos regényeket, tehát egy ültömbe, vagy Fastwangernek a Rókák a szőlőben, vagy hirtelen nem is jut eszembe, de vagy Jókai, vagy Mixát, ott mennyire szerettem a Noszti fiú esetet Tóth Marival, vagy tehát lehetne sorolni hosszan, vagy Szermantal az óriás szerelmem, az Utas és Holdvilág, Szerelem a palackban, stb. Tehát, hogy hihetetlen. És nagyon fontos volt számomra mindig ez, hogy mennyire tudja bennem feltolni a lelkesedést. Tehát mindig ez volt. És tudod, hogy azok az emberek, akikben magas ez a lelkesültség, azok nagyon gyorsan regenerálódnak. Tehát én elvágom a kezem, olyan gyorsan regenerálódom, hogy hihetetlen. Így szoktam le különben a dohányzásról. Nagyon sokat cigiztem, és amikor volt a vékonybél műtétem, akkor 3 cső volt bennem, amikor magamhoz tértem, és egy le volt dugva. És nagyon gyorsan ránőtt a hús. Képzeld el. De nagyon gyorsan regenerálom, extra gyorsan. És mondták, hogy na most ki fogják venni, vegyek egy mély lélegzetet. És akkor így elkezdtek így rángatni, és ki kellett onnan szakítani mindent, de azóta nem bírok cigizni.
Hűha.
Igen. És nagyon jó, hogy mindent, és tudod, hogy mindent szeretek megélni. Tehát, hogyha adódik egy lehetőség valamit kipróbálni, belemenni, tuti, hogy megcsinálom. Hogy tudjak róla hitelesen beszélni, ez vagy az ilyen érzettel jár. Igen.
Tényleg nagyfokú, nem is tudom, minek nevezzem ezt, hanem is vakmerőség, de bátorság kell ahhoz, hogy az ember folyamatosan beleálljon
ne
új helyzetekbe.
Gyerekkoromai sorra még történtek. A legszörnyűbb egyetemesebb az, hogy leestem magasról a szénapadlásról hátamra, egyet nyekkentem, felálltam, szaladtam tovább, vagy letört alattam a fa, szintén a hátamra, csupa vér volt, futottam tovább, vagy amit apukám egyszer végignézett, egyszer csináltam csak meg. Azt képzeltem, hogy olyan leugrani valahonnan magasra, mert éppen akkor olvastam a Repülő embert, hogy olyan leugorni magasra, mint a vízbe ugranás. Képzeld, hogy az egészet végignézte az erkéről. Első osztályos voltam, kiálltam egy magas garázs tetejére, készültem, semmiféle lepésben nem volt bennem.
Leugrottam
az orromat, befogtam, leugrottam. Azt éreztem, hogy két sarka, itt van mandulaim helyén.
Jaj, Uram Isten!
De legalább megtapasztaltam.
Jó, hogy túlélted.
Jó, hogy túléltem, mert ma emlékszem, hogy apukám kiáltott, hogy Julika, gyere azonnal fel, de nem tudtam megmozdulni. Volt olyan, hogy poroló rúdon baletteztem, és kicsúszott a két lábam, és ráestem. Akkor is órákon át így ültem, de nem ordítok én ilyenkor. Ülök, és tudom, hogy egyszer el fog múlni, és koncentrálok arra.
Hát az a jó, hogyha még meg tudod őrizni a tudatosságodat.
Legutóbb a tavaly nyáron táborban voltam, gyerekekkel foglalkoztam, és pont mire hazajöttem, akkora tört ki rajtam is ez a hasmenéses, magas lázas vírus. Uh-huh. Erre ébredtem éjszaka, nem vagyok jól, zuhanyba be, rádolajoztam, megszédültem, és ahogy szálltam ki, teljes erőből belerúgtam a zuhanycsészébe, és a nagylábújam körme egy mozdulattal teljesen lejött, teljesen. Csak így álltam, néztem, tehát ilyenkor az ember legyen észnél. Álltam, néztem, koncentráltam.
Hát én ott jó, helyben
bírom ezt a fájdalmat. Annyiszor történt ilyen velem. Hát képzeld el, amikor Julikát játsztam. Gyorsváltás, rohantam be, 16 kilós súlyba ugyanezzel a lábam rúgtam bele. Előadás végére meg volt fekete, de már le is esett. De hogy nem gondolsz rá, kizárod. Annyira megtanultam ezt. Na, és akkor tudod, mit csináltam? Hát, hogy levágtam tövig, aztán érzett meg, nagyon fájt, 3 napig eszméletlenül fájt, de tettem rá egy hatalmas raktapaszt, rajzoltam rá szemet, nagy szempillákkal, mosolygó száját, és elneveztem Bütyök Manyinak, és beszélgettem vele. Nagyon gyorsan gyógyult. Igen.
Nagyon, egyébként nem ítélkezem, csak így rácsodálkozom, hogy tudod, mekkora kreativitással tudsz még az ilyen élethelyzetekhez
muszáj
is viszonyulni, vagy hozzáállni. Válaszolj kérlek arra, hogy hogyan szeretnél meghalni.
Csak így beleolvadni a végtelenbe. Volt erről álmom, hogy milyen az az érzés, és ez, hogy végtelenségig tölteni a vizet egyik kancsóból a másikba. Töltöd a vizet egyik kancsóból a másikba, töltöd, és ez a csobogás egyszer csak így elvisz, így kirepít. Ja, nagyon jó érzés, mert álmodtam is ezt már, meg tudod? Kamaszkoromban is mondta anyukám, hogy nem tudott megébreszteni. Így feküdtem így.
Ha meghalnál, és egy személy vagy egy dolog formájában térnél vissza, ki vagy mi lenne az?
Egy jó tündér. Ahol valami probléma van, mennék oda. Hogy ne legyen veszekedés, agresszivitás, hanem nem azt mondom, hogy aztán mindenki olyan legyen, mint egy rózsaszín habcsók, viszont ne bántsuk egymást indokolatlanul. Tehát mindent meg lehet beszélni.
Abszolút. Utolsó előtti kérdés, mi a mottód?
Élni jó, mondtam. Igen.
Jó, na, csak...
És élni jó, nagyon jó, élni jó, nagyon jó.
És elérkeztünk az utolsó kérdéshez. Itt van ez a 4 lapocska, és meg foglak kérni, hogy a 4 lapocska közül, amin az elsőn van egy fiók, aztán egy háromszög, itt a víz motívuma, és akkor itt egy alma, és ezek közül egyet válasz, és beszélj arról, hogy mit jelent számodra ez a szimbólum.
Jó. Mivel itt van a tenyeremben, és mivel akkor alakult ki, amikor a saját kezembe vettem az életemet, hogy nincs nálam külön fej és szívvonal, mint másoknál. Tehát ott van a háromszög, ami azt jelenti megteremteni a szív és az agy koherenciáját, hogy azt mondd ki mindig, amit érzel. Ezt jelenti.
És ez nem jár veszélyekkel?
Nem. Képzeld el, hogy mielőtt ez kialakult volna a tenyerembe, mert változnak a vonalak, annak függvényében, hogy mi történik veled, és amikor megterveztem az exlibriszemet, amit a könyvekben nyomtatok, pont akkora, pont ekkora, pont ide belefér.
Wow, fantasztikus.
Hihetetlen, komolyan. És ilyet nem láttak, ilyet nagyon nem.
Én sem nagyon láttam ezt még.
És a tapsteszt megmutatja, hogy biológiailag milyen kezes kellett volna legyél. Tehát, hogyha tapsolsz és váratlanul megállsz, és amelyik kezed felül van, biológiailag olyan kezes vagy, az az aktív kezed. És azt mutatja, hogy te milyen tulajdonságokat alakítottál ki.
Julika, én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy én elvállaltad, is, hogy ilyen jót beszélgettünk.
Köszönöm szépen.
És remélem, hogy leszel itt még vendég a Trendetlenségben is, hogy találkozunk minél többet.
Jó, köszönöm szépen. Mindenkinek szép reggelt, szép napot, szép estét, szép életet. Élni jó, nagyon jó.
Élni jó, nagyon jó. Igen, kedves hallgatók, búcsúzunk, találkozunk jövő szombaton is ugyanebben az idősávban. Vigyázzanak magukra, ugyanúgy, mint egymásra. A legjobbakat kívánom.